Showcast. Műsorok szívvel, lélekkel.
Nem is az én történetem igazából, illetve a vége az az enyém, egy asztalról szól, amit a nagyszüleimtől, nagymamám ágáról örököltünk, és már az ő otthonukban is jelen volt, azonban 1944-ben, amikor megszálltak az orosz katonák azt a várost, ahol éppen élt nagymamám, az édesanyámmal, aki a legkisebb gyermeke volt, és akkor éppen 5 éves, akkor bementek az orosz katonák a lakásba, a házba, és mivel fáztak, ez télen volt, ezért valami gyújtós után kerestek, édesanyám gyermekkönyveit találták alkalmasnak arra, hogy eltüzeljék, oda tették az asztalra, és meggyújtották, és megmelengedték fázós kezeiket. Ezek a fiúk, akik nyilván messziről érkeztek, és nyilván nagyon kimerültek volna, voltak, és bizonyára sokan voltak köztük, akik nem igazán akartak harcolni. Azonban ez a kis mágia foltot hagyott az asztalon, és mi már ezzel a folttal örököltük meg. Amúgy egy szép faragott tölgyfaasztalról van szó. Pár évvel ezelőtt eszembe jutott, hogy szakembert hívok, és talán restauráltatni kell az asztalt, vagy professzionális javításra van szükség. Azonban a gyerekek nagy része, akik közül már többen felnőttek, azt mondták, hogy szó sem lehet róla, mert a folt, az a sztori, őrzi a történelem nyomát, és szó nem lehet arról, hogy eltüntessük. És ez engem elgondolkodott, nem csak az asztalról, nem csak az orosz hadseregről, hanem arról is, hogy hogyan kell tisztelnünk egy történetet és annak a nyomait.
A sztori szórakoztat, lenyűgöz, elbűvöl. És mindent elmond a mesélőjéről. Azzal, amiről mesél, és ahogy mesél.
Ez itt a Sztori Podcast. Lavka Dáviddal.
Ebben a podcastban a történetmesélés erejéről fogunk beszélni. Miért játszanak évezredek óta fontos szerepet a kultúránkban, és miként vannak jelen a történetek életünk szinte minden pillanatában. Egy jó történet nem csak a zsigerekig hatol, de velünk marad hosszú-hosszú ideig. Épp ezért felelősek vagyunk érte, hogy kinek, mikor, milyen sztorit mesélünk. De mitől jó egy sztori? Egyáltalán mi számít sztorinak? Derítsük ki együtt, itt a Sztori Podcastban. Hello mindenki, ez itt a Sztori Podcast, én Lavka Dávid vagyok, és itt ül velem szembe dr. Svetelszky Zsuzsanna, szociálpszichológus, pletykakutató, egyetemi docens, vállalati kommunikációs szakértő, a Pletyka természete című kötetnek a szerzője. Szia Zsuzsa!
Szia!
Egyrészt nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad ezt a személyes történetet, mennyire izgalmasan szimbolizálja ez a történet is azt, hogy a mementók, bármi legyen az egy tárgy, egy illat, egy íz, az milyen könnyen tud emlékeztetni minket egy történetre, és hogy azért szoktunk ezekhez a mementókhoz is sokszor ragaszkodni, ezekhez a kacatokhoz, mert amint ránézünk, az előhív belőlünk egy nagyon fontos történetet, egy történetet, ami nekünk nagyon kedves. Úgyhogy ezt köszi szépen, hogy megosztottad ezt a személyes sztorit. Ha tetszik a podcast, akkor nézz körül a korábbi adásokban is, hát ha találsz olyan vendéget vagy témát, ami ugyanúgy érdekelhet, és hallgass meg. YouTube-on is fönt vagyunk, iratkozz fel a csatornára, vagy Spotify-on és Apple Podcaston. Értékeld a podcastot csillagokkal, dobj kérlek 5 csillagot, hogyha tetszik, ezzel is segíted a podcast terjedését. És hogyha tetszett ez a beszélgetés, akkor kérlek, oszd meg legalább egy barátoddal, hogy ők is meghallgassák. Támogathatjátok is a műsort a Patreonon, akár havonta egy jó kávé árával, hogyha felmentek a patreon.com/storypodcast weboldalra. Facebookon is fent vagyunk, és Instán is. Kérlek, kövess be, és dobj egy lájkot. Köszi. Ma fogunk akkor beszélni róla, hogy mikor pletykálunk, és mikor sztorizunk. Mi volt a pletyka nagyon jelentős szerepe a régmúltban, ami segített kialakulni a mai társadalomnak és a mai társadalmi berendezkedésnek, ezt majd itt szépen ki fogjuk bontani, meg szétszálazzuk, hogy mi a pletyka meg a storytelling szerepe, meg hogy a kettő milyen viszonyban van egymással. Fogunk beszélni arról is, hogy hogyan segít a pletyka meg a történet is a csoportidentitás megerősítésében, és szerintem egy picit fogunk arról is beszélni, hogy egyébként egy pletyka hogyan kanonizálódik és válhat egy legendává, mítosszá. De mielőtt ebbe belemegyünk, Kérlek, mesélj arról, hogy te gyerekkorodban milyen történeteket szívtál magadban? Mik voltak azok a sztorik, amikre a mai napig emlékszel, és amik úgy azt mondod, hogy jelentősek voltak, és valamilyen módon meghatároznak téged?
Sok időt töltöttem a nagyszüleimnél, akik az előző történetben már szerepeltek egyébként, és mivel a nagyszobában lévő könyvespolton Mikszát és Jókai könyvei sorakoztak, akik nagy mesemondók. Ezért levettem ezeket a polcról, azokat is, amiket megtiltottak, például a Különös házasságot, abban 8 évesen fogtam bele, és nagyon szerettem belolvasni ennek a régi világnak a bemutatására, tehát azért én 10 éves koromban nagyon jól ismertem Jóka és Mikszát világának a szókincsét, és a népmesék igaziból kisebb arányban jelentek meg, emellett még a Dőrmögődömötörnek volt egy nagyon népszerű szerepe az életemben, mert azt kikönyörögtem a nagymamámtól hetente rendszeresen, aki viszont miközben mondjuk megtanított tésztát gyúrni, vagy gyümölcsöt szedni, folyamatosan, hogy így fogalmazzak, a Bibliát mesélt el, tehát különböző történeteket mondott Jézus Krisztusról, de rendkívüli részletességgel, tehát mindig hozzátette, hogy már megült a por a sarujának a szíján, tehát nagyon-nagyon finom felbontásban kaptam a részleteket, és az különösen izgalmas volt számomra, bármikor bele tudott fogni, később a Mátyás királyról és egyéb ismert személyekről szóló történetekbe, és ez az írott történetmondás és a mesemondás, a személyes mesemondás egy szeretetteli kapcsolatban, az nagyon összekapcsolódott az életemben.
És akkor, ha jól hallom ki ebből, egy nagyon jót tettet mesélő volt, ami nagyon jól tudott mesélni, fejből is.
Így van, és használta az orgánumát, tehát levitte a hangsúlyt, várakozás, teljes szüneteket tartott.
Drámai szünetek.
Így van.
Ja, szuper. Jó, akkor nem is olyan meglepő számomra, hogy te is elkezdtél így a pletykával, a történetmeséléssel foglalkozni. Szerintem a kettő egyébként, tehát ha ez a podcast azt tűzte ki céljául, hogy a történetmesélés erejéről értekezzen, akkor a pletyka az egy megkerülhetetlen téma ebben. Ezt most ki is fogjuk fejteni, hogy miért, de előtte kérlek, adj egy definíciót arról, tehát hogy próbáljuk meg meghatározni, hogy a pletyka az pontosan micsoda.
Adhatok kettőt?
Hármat is.
Mondanék egy tudományosat, ismerhető szereplőről szóló, nem publikus információ, aminek a legfőbb jellegzetessége a terjedés. Tehát mondjuk nem egy világsztárról szól, egy nem publik, az azt jelenti, hogy ismerhető szereplőről szól, a nem publikus információ azt jelenti, hogy amit nem mondunk el egy nagy asztal mellett, amihez maximum ketten vagy hárman ülhetnek oda, tehát amit nem vállal föl az ember mondjuk egy házi buli nyilvánossága előtt, vagy egy osztály előtt. Én próbáltam is ilyen kísérleteket csinálni, hogy mondjon valaki nyilvánosan pletykát, inkább történeteket mondtak az emberek, és azt állították, hogy ez pletyka, és mondtam, hogy inkább pletykát keresünk, de ezt senki nem tudott mondani. Legfőbb jellegzetessége pedig a terjedés, ami nem terjed, az nem pletyka. Remek történetek vannak titokban tartva, szerintem a legjobb történetek jó része titokban van tartva, de őket nem fogjuk megtudni, mert valaki vagy valami védi őket. A terjedés az nagyon fontos, az unalmas történetek sem terjednek. Hiába próbálják őket terjeszteni. Van egy kiváló példa, a régmúltból Prokopius volt az udvari történetírója Justinianus császárnak, aki felkért őt, hogy írja meg az ő dicsőségét, a császár dicsőségét a Háborúkról című művében. Prokopius ezt meg is tette, viszont nem bírta megállni, hogy meg ne írja egy sokkal kisebb kötetben azt, hogy mit csinált a császárné a lovászfiúkkal, hát elég mondén dolgokat csinált éjszakánként a palotában. Ennek a kötetnek az a címe, hogy titkos történetek, leírja, hogy mesztelenül volt a császárné a színpadon, és akkor hát nem spoilerezek, mindenki olvassa el, aki szeretné.
Jó, rendben. Volt egy olyan, a doktori disszertációban volt egy olyan definíció a pletykára, hogy a pletyka olyan történet, amely hálózatban terjedve transformálódik. Szóval én ebből azt gondolom, hogy valahogy azért az, hogy van egy ilyen narratív struktúrája, az része a pletykának. De akkor szálazzuk szét, hogy van olyan pletyka is, ami nem kell, hogy történet formájában kerüljön átadásra, meg van olyan pletyka, ami köré egy történetet lehet kerekíteni.
Igen. Például egy munkahelyen az, hogy kirúgtak valakit, az egy egyszavas dráma.
Igen.
Amit rögtön megér azonnal az egész közösség, az egész hálózat. Lesz, aki örülni fog neki. Lesz, aki szomorú lesz. Lesz, aki rettegni kezd. De hihetetlen érzelmi hullámzást indíthat el, és ehhez csupán egyetlen szó kell.
Uh-huh. Vannak ezek a hatszavas történetek, és igen, akkor ezeknek egy mutációja tud lenni a pletyka, ha jól értem. Jó, ha még kicsit tovább megyünk ezen a vonalon, akkor tekinthető úgy a pletyka, hogy én ezt elmesélhetem két szóban, hogy Luizát kirúgták, vagy elmesélhetem úgy, hogy képzeld el, tegnap bejövök, mit látok, a Luiza kirobban a főnökének az irodájából, látszik rajta, hogy milyen ideges, csapzott, elviharzik, és utána megkérdezzük a főnököt, hogy mi történt, és ő erre elkezd hebegni, habogni, mire akkor utána megyünk ennek az egésznek, és akkor elkezdem ezt mesélni, aminek a végén kiderül, hogy a Luizát kirúgták.
Aha, ez már szerintem dramaturgiai kérdés, hogy meddig feszíthetem a húrt. Tehát lehet, hogy azzal kell kezdeni, hogy Luizát kirúgták, én láttam, hogyan ott voltam.
Aha, oké. Okay.
És akkor mikor, mit mondtak, nála volt a badge, vitte magával a számítógépét. Tehát ez szervezettől függ, közösségtől függ, és azért fontos, amit kérdeztél, a hálózatban terjedő információról, transformálódó információról felveti a kérdést a tartalom és a forma kapcsolatára, hogy a pletyka színezi-e meg a hálózatot, vagy a hálózat alakítja-e ki a pletykát. Tehát nyilván más pletykák terjednek az autószerelők és a színházi társulatok tagjai között, és más pletykák terjednek egy kelet-magyarországi kisfaluban, mint egy nyugat-magyarországi nagyvárosban. Tehát a forma az abszolút befolyásolja a történet alakulását, a szereplőit, az egyes lépéseit, stációit.
És ez az, ami tud könnyen gondolom transformálódni, tehát ezek a részletek, ezek mint a játékban, amikor oda súgjuk egymás fülébe a történetet, és akkor mire az asztal végéhez ér a történet, addigra valami teljesen más alakul belőle, tudod, van ez a játék. Úgy gondolom, akkor ugyanígy tudnak transformálódni a részletek is, miközben a pletyka eljut A-ból Z-be.
Igen, de a transformálódásba az aktualitás is belejátszik, ugyanis a pletyka értéke az aktualitás. Tehát arról szívesen beszélnek az emberek, Sisi hercegnő vagy királynő császárné kapcsán, próbálok keresem itt a pontos definiálást, hogy nagyon szép volt, de mikor idősebb lett, azért kezdett el zárt szájjal mosolyogni, mert rosszak voltak a fogai. Ez felmerül, és uh-huh, akkor lehet erről hallani és olvasni. Viszont például a munkahelyen lehet tudni azt, hogy a rossz szájszag esetében senki nem szeret a rossz hírhozója lenni. Tehát azt nagyon nehéz megmondani valakinek, hogy menj el fogorvosod, vagy törődj ezzel, mert hihetetlenül megrontja az adott kapcsolatot. Ezt nehéz kitalálni. Aztán lehet, hogy valaki mondja, térjünk vissza Luizához. Lehet, hogy Luizát egy hónap múlva visszaveszik majd, mert kiderül, hogy az új ember, aki miatt őt kirúgták, egyáltalán nem olyan jó, és nem találnak alkalmas szakembert. Szóval a pletyka az egy jelen idejű, míg a történet az le van zárva. A mítosz pedig nem csak, hogy le van zárva, hanem már be is illeszkedett, ágyazódott abba a funkcióba, ahogy hat ma ránk éppen. Akár egy mítosz, akár egy népmese.
Igen, igen. Majd erről egyébként akarok később beszélni, mert ez is egy nagyon érdekes összekapcsolódás, a pletyka és a mítosz kapcsolata. De előtte akkor ugorjunk vissza 70 ezer évvel. Behozom Harari példáját, aki azt írja a Sapiensben, hogy 70 ezer évvel ezelőttől 30 ezer évvel ezelőttig zajlott le a kognitív forradalom a Sapiensnek az agy működésében, aminek hála megszületett a nyelv. Két elmélettel magyarázza a nyelv megszületését. Az egyik az, hogy praktikus haszna volt annak, hogy nem csak azt tudtuk vokálisan jelezni egymásnak, hogy vigyázz oroszlán, amit még a majmok is meg tudnak tenni, meg nagyon-nagyon sok emlős képes ilyen vokális jelzéseket adni, amik különböző információkat közölnek a társaiknak, hanem mi arra is képesek voltunk, hogy sokkal szofisztikáltabban elmeséljük azt, hogy amikor a folyó medernél jártam, megláttam az oroszlánt, ami kergette az antilopokat, és déli irányba ment, és láttam, hogy megfordul, úgyhogy ide rohantam ezen az ösvényen, és ha ezen vagy azon az ösvényen lemegyünk, akkor le tudjuk, hogy lesz, és akkor onnan a történetből lesz egy beszélgetés. Na ez az egyik elmélet, hogy volt egy ilyen a túlélést fizikai értelemben szolgáló haszna. Na, de a másik, ami sokkal inkább ide tartozik, az a pletyka elmélet, hogy a csordában kijelölt szerepünk megtartása vagy javítása érdekében a társadalmi haszna az volt a történetmesélésnek és a nyelvnek, hogy információt tudtunk szerezni arról, hogy a csordában ki kit utál, ki kivel fekszik le, ki csalárd, ki megbízható, és a többi, és el tudjuk helyezni a másikat, meg magunkat is ebben a kontextusban, és rögtön tudjuk, hogy hát csúnyán mondva, hova kell helyezkedni, hogy életben maradjunk, és innen válik szerintem nagyon érdekessé az, hogy ha emiatt jelent meg a nyelv az életünkben, akkor egyrészt kíváncsi vagyok, hogy te erről mit tudsz, meg hogy a te kutatásaid ezt mennyiben igazolják, másrészt szerinted ez mennyire segített elvezetni addig a pontig, amit ma pletykának hívunk. Ez ugyanez a pletyka, amiről Harari beszélt, ami ma van, vagy ez más?
Amiről Harari beszélt, annak az alapja, és ő nagyon jól ismeri ezt az elméletet, Robin Dunbar Oxford professzor elméletét, akinek Grooming, Gossip and the Evolution of the Language címmel 1996-ban jelent meg egy könyve, és hozzáteszi ezen túl, ha jól emlékszem, akkor Hararinál szerepel is a hivatkozások között Dunbar könyve, hogy még egy fontos funkciója volt, nevezetesen a grooming, ugye a kurkászás. Uh-huh. Mert egy főemlős, egy primáta, egy majom egyszerre legfeljebb két társát tudja biztosítani arról a kézzel végzett kurkászással, hogy nem fogja őket megtámadni. Viszont az ember, ahogy fejlődött, egyre nagyobb csoportokban élt, 100-150 fős csoportokban, inkább 150 fősben, ez a híres Dunbar szám, ami megint csak Robin Dunbar nevéhez kapcsolódik, és nagyon sok minden meghatároz az életünkben, ez a szám 150, például a történeteinket is, tehát a lakodalmak is körülbelül 150 fősek, minden hadseregben jelen van ez a 150 fő körüli osztat, Dunbar rengeteg példát hoz a közösségnek erre a méretére, mert ezt tudjuk átlátni, ezt tudjuk megélni, és erről tudunk jó történeteket mondani, és megjegyezni. Tehát a grooming is, a kurkászás is egy nagyon fontos funkció. Másfelől pedig az ember számára a legfontosabb az, hogy mi van a társaival. A legfejlettebb az a szociális intelligencia modulunk. Tehát nekünk azt kell tudni, hogy kivel mi van, és a többieknek is tudni kell, hogy kivel mi van, mert ennek megfelelően igazodunk hozzá, ez szabályozza a viselkedésünket. Azokban a klasszikus közösségekben, már pedig az ember sokáig ebben élt még a 19. században is, vagy a 18. században is, tehát nem olyan régi az, hogy nagyvárosokba tömörülünk, és így szabályozta és alakította a pletyka az egymáshoz való viszonyulásunkat három dolog mentén. Az egyik az együttműködés. Tehát nem kell, hogy utáljak én valakit, aki lassú. De hát akkor lassú. Vele nem vadászni megyek majd, ha nem bogyót gyűjtögetni, nem? Közben lehet, hogy aranyos, csak lassú. Nem, ezt tudni kell róla, mert akkor nem futunk lyukra mondjuk egy gazella vadászat alkalmával. Tehát az együttműködés.
Ez a túlélés szolgálja megint csak, ugye?
Igen, azért az ember csak pletykába mondja, mert lehet, hogy ki akar szúrni valakivel, és róla pedig azt mondja, hogy lassú. Vele nem menj vadászni. És akkor az, akiről ezt mondták, nem tud elmenni vadászni, nem tudja bebizonyítani, hogy ő jó vadász, és nem fogják azt gondolni róla a lányok, hogy de jó lenne vel genetikai hagyatékot létrehozni. Tehát az azért, ez a hosszú távon...
Yes.
Igen. Tehát van az együttműködés, van a rangsor, gondolkodtam, hogy a hierarchia vagy rangsor, ami mindenhol beáll, de nagyon sokféle szempontból, tehát ha veszünk egy közösséget, legyen egy munkahely, vagy egy osztály, vagy egy falu, ott lesz legokosabb ember, és leggazdagabb ember, és legszebb ember, meg a legadekvátabb ember, mondjuk a legjobb tanuló. Az nem számít egy munkahelyen, hogy kiszerez ötöst matekból, tehát hogy mindenhol másra figyelünk, és ezek a rangsorok is folyamatosan változnak, és erre a rangsor is figyelünk, ami nem független a harmadik dologtól, ami a pletykával függ össze, ez pedig a megbecsültség, a reputáció. Ez az, amihez leginkább hozzá nyúl a pletyka, hogy Igen, igen, 20 éve élnek házasságban. Én viszont nagyon jól tudom, hogy melyik kivel csalja a másikat. Tehát a kvázi pontokat veszel a reputációból, a pletyka, és ennek célja egyrészt az, hogy a saját benfentességét emelje ki az, aki mondja a pletykát, másrészt, hogy őt magát, saját magát viszont felemelje. Ezért is van, hogy az irigység generálja a legtöbb pletykát, de hát a 7 főbűn közül ez az egyetlen, ami társas hálózat, igen.
Oké. Tegyük fel, hogy a kultúrakutatók sokat beszélnek az oral history-ról, amit sokan oral storytellingnek emlegetnek, ami legegyszerűbben azzal a képpel írható le, hogy a csoport tagjai minden este a vénektől a tábortűznél meghallgatták azt, hogy milyen a világ, hogy mi hogyan működik, az ő idejükben mi történt, és ezekből a történetekből ők mindig tanulnak arról, hogy milyen az a világ, amiben ők nem éltek, és olyan leckéket kaphatnak ezekből a történetekből, amiket nem kaphatnának meg csak úgy, hogy ők is átélik azt, amit elmeséltek. Tehát, hogy a történetek segítenek ezt a tudást tovább örökíteni generációra a generációra. Azt szeretném csak egy kicsit szétszállazni, hogy akkor, amit te most mondtál, ami kapcsolatban van, na most visszafele fogom mondani, a reputációval, a rangsorral és az együttműködéssel, az hogy nem képzelhető el az, hogy arról a lassú emberről nem szólhatott történet abban a csoportban nyilvánosan, tehát hogy mondjam, hogy őróla nyilvánosan nem meséltek olyan történetet, hogy márpedig ő egy rendkívül jó bogyógyújtogető, rákérlek, ezt bízzátok, és ennek az az oka, hogy egyszer vadásztunk vele, és pórul jártunk, és majdnem ott odaveszett az egész csoport. Hogy lehet az, és akkor most lehet, hogy a szociálpszichológus sapkádat szólítom meg, hogy nem merjük akkor ezeket így nyilvánosan elmesélni, és nem egy történet kerekedik belőle, hanem egy ilyen vanon van, vagy vanon túl pletyka. És úgy terjed ez az információ.
Uh-huh. Hát például azért, mert nincs bizonyítékunk.
Tehát a tényszerűség hiányzik a történetből?
A saját tapasztalatom alapján tudom mondani neked, ha te megkérdezed rólam valakitől, hogy ő lassú vagy gyors, pontos vagy pontatlan, hogy szerintem ő milyen. És minél nagyobb közönség előtt kell felvállalni a véleményünket, annál inkább felpúl, felhígul és jellegtelen lesz, mert annál félelmetesebb az, hogy akár jogi következménye is lehet például a rágalomnak, ami benne van a PTK-ban, és paragrafus vonatkozik rá.
Igen.
Tehát ez azért nem annyira egyszerű. De nem feltétlen rossz indulatot kell keresnie mögött, tehát azért dicsérni is szoktuk egymást, és pontosan számon tartani a jártasságokat, hiszen a közösségnek szüksége van azokra a képességekre, amivel az egyes tagok rendelkeznek. És erről is szólhat egyébként a pletyka.
Milyen érdekes, meg most a reputációval kapcsolatban, meg rangsorral kapcsolatban is eszembe jutott, hogy amint egy olyan történet, ami pontokat veszel ebből a két dologból, akár abból a hierarchiában betöltött szereped micsoda, és azt bomlasztja szét, vagy a reputációdat, a megbecsültségedet a csoporton belül, az kezdődhet pletykában, és utána, ha valaki nyilvánosságra hozza azt, vállalja ezt, lehet, hogy azért, mert már van bizonyítéka is rá, akkor abból rögtön egy történet lesz, sőt lehet, hogy egy ilyen kis helyi legenda lesz belőle, hogy terült ki a polgármesterről, hogy nem tudom, sikkasztott, vagy csalta a feleségét.
A derült ki, az egy nagyon izgalmas pillanat a történetbe is. Andersen, a nagymesemondó, úgy fogalmazza, hogy az egyik meséje arról szól, a király meztelen, vagy a császár új ruhája című mese, amiben a király meztelen felkiáltás egy kisfiú szájából hangzik el. A mesét mindannyian ismerjük, takácsok csapják be a császárt, és azt mondják neki, hogy egy csodálatos kelmét szőnek, ám a szövőszéken semmi nincsen, de senki nem mer szólni, mert mindenki azt hiszi, hogy a császár látja, nagyon örülnek, megtapsolják, majd a császár felveszi ezt a nagy semmit, vagyis mezítelenül, ám de annál peckesebben végig sétál a város főutcáján, és az emberek rémülten tapsolnak és éjjeleznek, mert azt, mindenki azt hiszi, hogy mindenki látja ezt a csodálatos kelmét, csak ők nem látják, míg nem egy kisfiú fel nem kiált, hogy jé, a király meztelen, és ebben a pillanatban megváltozik a hangulat, nevetni kezdenek, és elcsúfolódni, mutogatni. Ez a viselkedés közgazdaságban, the Emperor's Dilemma néven fut, tehát erről szól a császár új ruhája, Andersentől vették a kifejezést, tehát nem tudjuk megjósolni, hogy mikor lesz az a pillanat. Twiggy annak idején még botrányt keltett a mini szoknyájával, vagy Josephine Baker a bikinivel. Tehát nem tudjuk, hogy mikor lesz az a pillanat, amikor elfogadott lesz, hogy ez már teljesen rendben van, és mi itt a pletyka egy másik funkciójára is fölhívnám a figyelmet, ami szerintem nagyon erőteljesen kapcsolódik a storytellinghez, ez pedig a normaszegés, sőt a normaszegés normája. Tehát azt mutatja meg a pletyka, hogy mi az, amit nem szabad csinálni, hivatalosan és formálisan, viszont belefér, és csináljuk. Mert különben baj lenne, mert különben kihalna az emberiség, ha nem szegnénk szabályokat.
Aha.
Rendkívül nagy szabályszegők vannak, például aki feltalálta a védőoltást, Edward Jenner, vagy hogy Semmelweis Ignácot is említsük itt, ez egy nagy-nagy normaszegő volt, és az anyák megmentője lett ezáltal.
Tehát akkor lehet, hogy kifordítom azzal, ha ezt mondom, de hogyha olyan történeteket veszünk elő, ami normaszegésről szól, és félünk arról nyilvánosan beszélni, akkor az automatikusan így a pletyka kategóriájába tud kerülni, ha nem is kerül, de hogy akkor rögtön afelé vezet az út, hogy abból csak pletyka tud lenni, mert az arról nem fogok nyilvánosan beszélni nagy társaságban.
Igen.
Oké.
Okay. Sokkal több mindent vallunk be négy szem közt, mint nyilvánosan.
Meg még egy érdekes dolog volt, amit azonosítottam, amikor a doktori disszertációdat olvastam, hogy ha magunkról mesélünk egy történetet, az valószínűleg történet lesz. Sőt, ha a régmúltról mesélünk egy történetet magunkról vagy másról, az is történet marad. Viszont minél aktuálisabb a történet, amit mesélünk, és minél személyesebb, és lehetőleg másról szól, akkor az már könnyen válhat pletykává. Tehát én, ha arról mesélek, hogy beleléptem a kutyakakába idefele jövet, és akkor most föl kell mennem, és ezt nem tudom, az iroda kellős közepén letakarítanom, akkor az egy történet rólam, ha azt más meséli el rólam, akkor az már pletyka.
Hát attól függ, hogy az illetőnek van kutyája, vagy nem. Tehát ennek a történetnek teljesen más lesz az értéke egy kutya tartó szájából, mint mondjuk egy kutya ellenes szájából. Tehát a Covid után megjelent az is, hogy nem csak aszerint osztották fel az embereket, hogy egyikét másik, hiszen a kutyások jöttek az egyik napon, a másik napon pedig a nem kutyások, mert a nem kutyások nem bírták a kutyásokat. Tehát több van ebben a kutyak, akiben azért mit gondolnánk most 2023-ban. Nagyon átalakult a társadalom emiatt, tehát más szerepet töltenek be a kutyák az életünkben, mint korábban.
Jó, visszatérve a három aspektusra, amit mondtál, az együttműködést kiemelném. Azért emelném ki, mert most visszakanyarodva Harari-hoz, ő is arról mesél nagyon sokat, hogy a pletyka elterjedése után hogyan kezdett fikciós történeteket mesélni az ember a másiknak, és hogy ezekből a fikciókból, amik szólhatnak istenekről, szellemekről, bármi másról, ami az akkori embernek segített megmagyarázni azt, amit az akkori tudomány nem tudott neki megmagyarázni, és ő neki kellett egy értelmezés, hogy mi miért történik úgy a világban, ezért legendák és mítoszok keletkeztek. Ezek a legendák és mítoszok segítettek abban, hogy ahogy te is mondod, ezt a 150 fős bűvös számot, amiben egy csoportban jól tudunk együttműködni, azt kiterjesszük százezrekre, milliókra, több tízmilliókra, és a fikciós történetekben való hit az, ami összetudja úgy tartani a nagy csoportokat, hogy akár ismeretlenekkel is pont olyan rugalmasan tudunk együttműködni, mint az ismerősökkel. És akkor ennek egy ilyen alhalmaza, legalábbis én így értelmeztem, és mindjárt elmondott, hogy igazam van-e, hogy a pletyka, az pedig egy kis csoportban képes ugyanerre, hogy a közös pletykáink egy kis faluban, egy kis cégnél, azok megerősítik a csoport identitást, mert mi kb. Ugyanazt tudjuk, és összetudunk, mehet ez a kis kacsingatós viselkedés minta, hogy igen, mi ugyanazt tudjuk, de senki nem mondja ki, és ez úgy összetart minket, és aki meg ebben nem vesz részt, az meg egy kicsit így kívül szorul ebből a körből. De ezt egyébként jól értelmeztem, vagy sem? Így működik?
Szerintem alapvetően igen. Sőt, még egy nagyvárosban is létrejöhet egy kis falu. Akár mondjuk egy háztömbben, egy lakóközösségben, most már vannak szomszédünnepek, törekszenek is az emberek arra, hogy felelevenítsenek ilyen kapcsolódásokat. Tehát ebből a szempontból abszolút fontos szerepe van a pletykának, meg hát kicsit a kapcsolat bennünk is van, tehát amikor azt szeretném tudni, hogy mi van egy barátommal, az számomra is fontos érzelmileg, tehát én itt hozzátenném azt a nem tudományos definíciót, amit pár perccel ezelőtt ígértem, a pletyka hallgatása nagyon sok embernek érzelmi kielégülést okoz. Na, mindig szokott készülni, és ő is elégtelen dolgozatot írt. Micsoda öröm ennek, aki mondjuk sosem készül, és elégtelen dolgozatot írt, vagy érzelmi kielégülést jelenthet az, hogy hallja, hogy a másik összejött valakivel, végre nincs egyedül, vagy szakítanak, na, akkor majd én le tudok csapni erre a facér teremtésre, és így tovább. Tehát, hogy nem csupán racionálisan kell ezt a történetet megközelíteni, akkor már abba maradt volna a pletyka, hogyha csupán racionális lenne. Viszont a szintekről, amit említettél, mindenképpen beszélnünk kell, mert a pletyka az tényleg maximum 150 emberre vonatkozik. Egy mítosz az nem csak társadalmakra vonatkozhat. Most egyébként
ez globális is lehet,
abszolút,
ugye?
Abszolút globális. Egy nagyon érdekes összefüggés jut eszembe, egyébként nem mítosz. Sigmund Freudnak tulajdonítjuk ugye az Oedipusz komplexusnak a leírását, de ha az ember elolvassa Szofoklésztől az Oedipusz király című drámát, akkor abból kiderül, hogy teljesen tisztában volt ezelőtt sok ezer évvel Szofoklész, hogy mi az Oedipus komplexus. Tehát Oedipusnak mondja az édesanyja, hogy ugyan már mindenki álmodik azzal, hogy lefekszik a szülőjével. Nem olyan nagy dolog ez. Tehát én most nem tudom, hogy Freud mit tett hozzá igaziból. Hát átszövegezte, igen, a 20. századba, ami persze egy kicsit túlzás, tehát azt gondolom, ha az ember jól olvassa a történet az egy nagyon sűrű metafora a társadalomról és a valóságról, vagy emlékezetes például 2004-ben volt a hatalmas cunami, amikor is sok európai turista halt meg amiatt, hogy katasztrófa turistaként elkezdte fotózni a cunamit, ami őt elsodorta. Mit tettek ezzel szemben a benszülöttek? Felrohantak a hegytet tőre, mert a mítosz szerint, ha jön a víz, az azt jelenti, hogy haragszik a főisten, hogy lehet megengesztelni, ha felszaladunk a hegytetőre, és a bocsánatáért esedezünk. Ez egy letális narratíva, ami megmenti az ember életét, de azt nem lehet megjegyezni, hogy a víz elmozdulása azt jelenti, hogy egy olyan különlegesen veszélyes jelenségnek vagyunk a tanúi, ami elől el kell menekülni. A sokkal egyszerűbb, hogy haragszik a főisten, irány a hegyre és engesztelni. Ezzel túl lehet élni.
Ez most nagyon izgi, amit mondtál, és akkor szerintem álljunk is ki egy pillanatra, miért? Van valami dráma abban, hogy megharagudott ránk az Isten, ugye akkor ennek van egy érzelmi impaktja, amit mondtál, tehát hogy ez érzelmileg, akkor minket letaglóz, akkor mi elkezdünk félelmet, meg nem tudom mit érezni, ez rögtön hatása alá van minket ez a történet, és ebben a történetben a konfliktusra, ha szabad így fogalmaznom, rögtön kapunk egy megoldást is, ugye? Egy megoldó kulcsot, ami a legjobb történetek, a népmesék és minden más olyan történet, amit gyerekkorunkban hallgatunk, és így összeszedegetjük ezeket a kis megoldási stratégiákat, majd a felnőtt korunkra vonatkozóan, az mindig akkor igazán jó, hogyha a konfliktus feloldásra kerül a végén, és tanulunk belőle, hogy hogyan lehet megoldani ilyen konfliktusokat. És ezért érdekes akkor ez a mítosz, nem? Vagy ez a legenda. Mert lefordítja, egy olyan csomagolásban adja át az információt, ami biztos, hogy nem fog téged hidegen hagyni.
Abszolút így van. És akkor kiegészítve a te gondolatmenetedet, a mítosz az egy társadalomnak, vagy egy globális társadalomnak is adhat kapaszkodót. A népmese, azért egy magyar népmese a magyar népnek, embereknek tud kapaszkodót nyújtani, mert mondjuk egy indián népmese is sokat jelent számunkra, de mégiscsak egy másik világ. A pletyka viszont az a közösségről szól, tehát ott mutatja meg, hogy mi ebbe az osztályba, ebbe az iskolába, ezen a munkáján így szoktuk látjuk, itt így mennek a dolgok, itt senki nem jön be a főnök előtt, itt mindenki azonnal elmegy, ahogy ő hazament, itt kikéri magának mindenki, hogy ha zavarják telefonálás vagy a social media használata közben. Tehát ahány pici különvilág van, és egyébként a nap végén annyi különvilág és valóság van, ahányan élünk a Földön, tehát mindenki megteremti a maga kis kapcsolathálózatát a fejében, aztán ha kiderül, hogy ők valójában nem is kedvelik, hanem gyűlölik egymást, akkor el fog csodálkozni, mert ő rosszul satszolt, rosszul tippelt, a pletykák segítették volna abban, hogy pontosabban lássa át az őt körülvevő kapcsolathálónak az egyes elemeit.
Tehát tisztában legyen a kontextussal, és magát is jól tudja elhelyezni ebbe a kontextusba, és ez segítse akkor most maradjunk a munkahelyi túlélésben. Tudod, mi jutott erről eszembe, hogy ugyanitt tavaly ültünk dr. Kádár Anna Máriával, és a családi történetekről beszéltünk. Na, de a családi történetek, azok valahogy ugyanezt szimulálják, legalábbis ez én értelmezésemben, ahol azt mondjuk, hogy mi lafkák, így csináljuk, mi lafkák ilyen helyzetben így döntünk, mi lafkák olyan helyzetben ezt cselekedjük. És az összes történet, amit meghallgattam gyerekkoromban az ebédlőasztalnál, a felmenőimről, az valahogy itt tudod, azt kódolja belém, hogy te, aki ennek a családnak a tagja vagy, te ezt az értékrendet vallod, és hogyha ilyen konfliktusba keveredsz, akkor ez lesz a megoldásod. És ezt az ember így akaratlanul magába szívja, és akkor utána egy életen át próbálja feldolgozni, vagy kicserélni más megoldásokra, és hogy a pletyka valahol ugyanezt a funkciót tölti be részben, ha jól értem, vagy be tudja tölteni ugyanezt a funkciót, nagyobb csoportra kiterjesztve. Tehát a családi csoport az még 10 fő, a pletyka a munkahelyen a 150 főre értelmezve ugyanezt a funkciót képes betölteni, vagy nem?
Pontosan, tehát iránytűt ad a viszonyokhoz képest.
Igen.
Kvázi egy ilyen azonnali kis lokális helyi szociálpszichológia. Ki van kivel, ki utál kit, és ez különböző műfajokban megy, tehát a Pletyka természetek című könyvet, azt Bodor Eranusz Eliza közgazdász szociológus kollégámmal írtam, és abban már benne vannak azok a legújabb kutatások is, amelyek mondjuk a gyerekek pletykáiról szólnak a cyberbullying előtt, de a műfajokról külön írunk, tehát mondjuk egy portré pletykához nem kell cselekmény. Ott egyszerűen két ember csak arról beszélget, hogy melyik mit gondol egy harmadikról. Nem kell, hogy legyen egy csattanó, vagy egy poén, vagy egy fordulat. Mind a kettőnek fontos ez a harmadik, és akkor kifaggatják egymást, hogy mit is gondolnak. Ezzel szemben például a legtöbb közösségben fontos szerepe van a navigációs pletykának, tehát hogyha új tag érkezik, akkor elmondják neki, hogy mire kell vigyázni, mire nem, kire figyeljen, kire ne, és róla is azonnal készülnek a információs felvételek, hogy nem érdekelte az új étterem, oda se figyelt, bezeg a dohányzókat rögtön, láttam, hogy lecsekkolta magának, hogy hol vannak, és így tovább, és így tovább. Illetve, ami még szerintem az egyik legpozitívabb pletyka típus, az a gyógypletyka, hogyha az ember panaszkodik a barátjának, mert mondjuk nem nyert egy pályázata, vagy kirúgták a munkahelyéről, vagy egy újabb párkapcsolata dőlt romba, akkor a barátja fog neki példát hozni valakire egy pletykával, hogy XY nálad sokkal okosabb, ez mondjuk annyira nem segít, ha ilyesmit mondanak, mégsem sikerült a pályázata, vagy fog egy tromfot hozni, amiből kiderül, hogy nem ő a világ legnagyobb balekje, és ez nagyon jó leső. Tehát nem csak azt mutatja meg, hogy nem csak irányt mutat, hanem viszonyítási alapot is ad. Ebből a szempontból egyébként a generációs pletyka is nagyon fontos, mondjuk egy osztálytalálkozón hol tartunk, kinek hány autója, hány háza van, hány gyereke, hány válása. Ott nagyon szépen bemérheti az ember, ha jól vesz mintát, mert ez azért egy osztály nagyon kicsi minta ahhoz, hogy elhelyezze magát az ember a világban, de mutat valamit arról.
Ez is nagyon izgi, és gondolkodtam azon, hogy jó, de hogyha ez a vallomásom, ez pont egy olyan ember talál el, akivel nem kellett volna megosztanom az éppen aktuális traumámat, akkor abból viszont könnyen lehet pletyka, ugye? Tehát itt most ugye elmondtad, hogy a gyógypetyka, ami erre válaszul érkezhet, ami egyébként tök jól mondtad, hogy állítólag, hát hosszú távon nem túl, de nem segít sokat, tehát igazából itt a gyerekünket ne ezzel vigasztaljuk, hogy nem tudom, akkor inkább elemenítsük föl, hogy korábban egy másik feladatban meg milyen sikeres volt, vagy mennyire eredményes, és akkor ez
másképp látom. Például minden ismerősömnek, és rokonomnak, és családtagomnak, és barátomnak, aki megbukik a forgalmin, és mindegyik megbukik a forgalmin, elmondom, hogy én még senkit nem ismertem, aki ne bukott volna meg elsőre a forgalmin.
És ez pletykának számít?
Hát nem sorolom fel, hogy ki mindenki, de akit érdekel, annak igen. Beleértve saját magamat is.
És akkor elkezdem mondani, hogy édesapád is megbukott, a nagyapád is megbukott, a szomszéd is megbukott. Yeah.
Tehát van olyan eset, amikor igenis azt hiszi valaki, hogy itt a világ vége, és megmondjuk neki, hogy á, de hogy.
És fel lehet oldani akkor ezt az
érzelmet. Így van, így van.
Ez egyébként nagyon érdekes, és akkor szerintem át is evezhetünk arra, amiről amúgy is akartam beszélni, hogy ha már, akkor megint a szociálpszichológus sapkádat megszólíthatom. A pletykálás, mint művelet, mint egy tevékenység, az érzelmileg mit okozhat bennünk, mit okozhat a másikban, hogyan változtatja meg a viszonyunkat a másikkal, így vagy úgy?
Hát érzelmi kielégülést okoz, mert az...
Amikor mi pletykálunk? Vagy mind a két oldalon?
Amikor a pletykát befogadó személy hall egy pletykát valakiről, aki a számára fontos, és kiderül, amit úgy foglalnék össze által, hogy az nem úgy van. Tehát hiába tűnt úgy, hogy milyen szép autója van, és nagy háza, de hitelből vett mindent, és most, hogy kirúgták a zíros állásából, mindent el kell adnia. Ugye, ugye?
Szóval van egy reveláció, ami más fénytörésbe mutatja meg rögtön a történetet, amit korábban ismertünk.
Pontosan, pontosan. Illetve hát azt is megmutatja, hogy annak látszik az illető egy gazdag embernek, egy tisztes családapának, vagy egy tisztes családanyának, egy szorgalmas diáknak, és lám-lám kiderül, hogy mégsem az. Tehát igaziból ez a lám-lám kiderül mozzanat, ami kapcsolódik a normaszegéshez is, de kapcsolódik ahhoz is, hogy az ember milyen közegben mondja azt, amit gondol, csinálja azt, amit mond, és csinálja azt, amit gondol. Tehát ez három különböző szint, és azok tudnak egymással jól pletykálkodni, akik ugyanazt mondják egymás között, ugyanazt gondolják, és ugyanúgy is cselekednek. Rengeteg, vagy két példával világítanám meg, az egyik mondjuk egy politikai vagy pártpreferencia van, úgyhogy két ember azt mondja, hogy mind a ketten az A pártra fognak szavazni, pedig mind a ketten a B pártra fognak. Vagy, ami egy nagyon kedves példa a számomra, olyat is láttam, hogy dohányzó emberek azért nem dohányoztak egymás társaságában, mert azt hitték a másikról, hogy nem dohányzó. Olyan húsevő emberek azért választottak rántott cukinit és rántott padlizsánt, mert azt hitték a másikról, hogy vegetariánus. Tehát ez fantasztikus, megint csak a király mesztelenhez érkezünk vissza, hogy először egy finom licittel azért le kell tapogatni, hogy mit szól a másik ahhoz, hogyha eldicsekszik az egyik ember, hogy ő még soha nem vett bérletet.
A történetmeséléssel kapcsolatban is mindenki kiemeli, hogy az egyik legnagyobb ereje abban van, hogy pozitív érzelmek szabadulnak föl benned, amikor hallasz egy jó történetet. Sőt, bebizonyították, hogy endorfin, oxitocin, dopamin, és még azt hiszem egy negyedik hormon is felszabadul, amikor egy jó történetet hallunk, és hogy ugyanezt hallom ki abból, amit mondasz, hogy a pletyka kapcsán is ilyen megkönnyebbülést tudsz érezni, ugye?
Uh-huh.
Ami valószínűleg most nem tudom, mert nem értek hozzá, de hogy valószínűleg nagyon hasonló hormonokat szabadít föl. Tehát a pletyka is egy olyan történet, ami ugyanúgy hat, mint hogyha egy inspiráló történetet hallasz Michael Jordanről vagy Steve Jobsról.
Ennek kapcsán itt és most héten az jut eszembe, hogy a pletyka egy olyan információ, amit történetnek élek meg. Tehát ha kiderül egy fontos barátomról, hogy beteg és titkolja ezt, vagy probléma van a párkapcsolatával, vagy hogy nem sikerült a forgalmia, akkor ez alapvetően csak egyetlen információ, hogy valakinek nem sikerült az forgalmia. Én viszont tudom, hogy ő egy milyen személyiség, ismerem az anyagi viszonyait, tudom, hogy ez mit jelentett volna a számára, benne van az én személyiségem viszonyulása és az autóvezetéshez, tehát hogy a mi viszonyunk teszi történetté a pletykával rejlő információt.
Na, ez nagyon izgalmas felvetés, mert ugye van ez az elmélet, hogy igazából mi a saját élményeinket is mindig történetként hívjuk újra elő, tehát valami történik velünk, és az nekünk segít a gondolkodásunkban, hogy magunkról is történetekben gondolkodunk, aminek van eleje, közepe és vége. Tehát, hogy ha valami történt velem, akkor próbálom úgy elmondani, átadni neked, hogy jó, lehet, hogy egy szavas lesz, hogy leestem a lépcsőn, vagy lehet, hogy úgy fogom átadni neked, hogy képzeld el, aznap reggel nem ittam meg a három kávémat, és még bal lábbal is keltem fel, és akkor kerítek köré egy történetet, aminek egyébként lehet, hogy minden részlete igaz, de hogy rögtön annyi személyes részletet teszek hozzá, ami valahol magyarázatot ad arra, ami egy szóba, két szóba egy pletyka lehetne.
Uh-huh. Ennek kapcsán eszembe jutott egy történet, ami egyébként egy pletyka, rólam elmondhatom?
Hogy ne vicc.
Németországban jártam német tanfolyamra, és ahhoz kapcsolódik, amit mondtál, azért ötlött fel bennem, és a német tanfolyamon volt egy kínai csoporttársam is. És egyszer november táján olvastam, hogy Magyarországon már esik a hó, annak ellenére, hogy még csak november van. És amikor reggel megérkeztünk a terembe, udvariasan megkérdeztem tőle, mondom, képzelj el, Budapesten esik a hó, mi a helyzet Kínában? Mire ő nagyon udvariasan rám nézett, és azt mondta, Kína nagy. Ami, hát ugye, egy kis pofonnak is érzékelhetném, hogy miért gondolom én, hogy egy olyan nagy országnak bármely pontján egyforma lenne az időjárás, tehát ilyet nem lehet mondani, de azonnal és szépen számomra egy minden elméleti leírásnál pontosabb információt adott a kínai gondolkodásmódról. Nem volt udvariatlan, nem nevetett ki. Azt mondta kedvesen, hogy Kína nagy. Nem tud válaszolni a kérdésemre, hogy milyen most az idő Kínában. És azt hiszem, hogy az efféle történetek azok, amelyek a mi viszonylatunkban, itt akár egy hallgatói viszonylatban, a kapcsolatunkban kelnek életre, rakódnak rá különböző érzelmi rétegek, vagy akár, ahogy te fogalmaztál a beszélgetés elején, akár kanonizálódnak is.
Mm. Fú, de jó, hogy ezt mondod. A kanonizálódással kapcsolatban hoztam egy történetet, amit szeretnék felolvasni neked, jó, és utána nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre.
Rendben.
Szintén Harari a Nem a Sapiens című kötetében emlékezik meg erről a történetről, ami a Lincolni Hugh nevű fiúról szól, és így emlékszik meg róla. 1955. augusztus 28-án egy Hugh nevű 9 éves kisfiú holttestére bukkantak az angliai Lincoln városának egyik kútjában. Még Facebook és Twitter nélkül is villámgyorsan elterjedt a pletyka, hogy Hugh-t rituálisan meggyilkolták a helyi zsidók. A történet minden történetmeséléssel egyre dagadt, és a kor egyik legjobb nevű angol krónikása, Párizsi Máté, részletes és véres leírást adott arról, hogyan gyűltek egybe Lincolnban az angliai zsidóság előjárói, hogy felhizlalják, megkínozzák és keresztre feszítsék az elrabolt kisfiút. 19 zsidót fogtak perbe és végeztek ki az állítólagos gyilkosság miatt. Az angol városokban elterjedtek hasonló vérvádak, ami pogromok sorozatához vezetett, amelyekben néha egész közösségeket mészároltak le. Végül 1290-ben a teljes angliai zsidóságot száműzték az országból. A történet akkor itt még nem ért véget. Egy évszázaddal a zsidók kiüzetése után Geoffrey Chaucer, vagy Chaucer, remélem jól ejtem, az angol irodalom atya belevette a Canterbury mesékbe a Hugh esetéről mintázott vérvádat. És akkor itt visszatérve a Lincolni Hugh-ra, senki sem tudja egyébként, hogy hogyan halt meg valójában, de minden esetre a Lincolni katedrálisban temették el és szentként tisztelték, különféle csodákat tulajdonítottak neki, és a sírjához még a zsidók száműzése után több száz évvel is jártak zarándokok. Viszont a Lincolni katedrális csak 1955-ben, 10 évvel a holokauszt után utasította el a vérvádat, egy táblát helyezett el Hugh sírjánál, amelyen ez áll, a keresztény fiúk zsidók általi rituális meggyilkolásáról koholt történetek gyakoriak voltak Európában a középkorban, és még jóval azután is. Sok ártatlan zsidó életébe kerültek ezek a kitalációk. Lincolnnak is volt egy ilyen legendája, és az állítólagos áldozatot az 1955. évben temették el a katedrálisban. Az efféle történetek nem tesznek jót a kereszténység hírnevének. Amikor ezt olvastam, az ütött a fejembe, hogy vajon ez szimulálja-e azt, hogy hogyan válhat egy pletykából mítosz?
Épp fordítva.
Mesélj!
Hát van egy helyzet, amit berobbant egy ürügy. Tehát azt gondolom, hogy Hugh annak idején zajló gyilkosság az egy ürügy volt, hogy egy érzelem megtestesülhessen. Uh-huh. Viszont azért pontos mégis a kérdésed, hogy hogy lesz valamiből mítosz, talán úgy, hogy rárakódnak a különböző rétegek, és a rétegeken túlragyogva is őrzi azt a patinát, amely minden időben mond nekünk valamit. Tudományosan ezt úgy fogalmaznám meg, hogy a koegzisztáló kovariánsok emergens módon kanonizálódnak a végén, de talán azt mondjuk, hogy a Rómeus Júlia ma is mindenkinek mond valamit arról, ami miatt annak idején született. Vagy én nagyon jól tudok nevetni a Don Quixote-n, főleg az átdolgozott fordításon. Az arról szól, hogy hát vannak olyan örök elemei az emberi értékrendnek és az érzelmeinknek, amihez az évszázadokon túl is hozzá lehet nyúlni. Viszont ne felejtsük el tényleg, ha akár erre a történetre gondolunk, hogy amit felolvastál, vagy pedig mondjuk az inkvizícióra, hogy ilyen volumenű történelmi mozgások mögött mindenképpen olyan akarat áll már, ami keresi az ürügyet, amire lecsapva aztán.
Felfűzhet egy narratívát.
Így van, és elindulhatnak azok a folyamatok, amelyek a folyamatot beindító hatalom szándékának a beteljesüléséhez vezetnek.
Jó, szóval egyrészt ezt el tudom képzelni, másrészt még mindig azon gondolkodom, hogy azért az feltételezhető-e, hogy vannak olyan történetek, amik pletykaként indulnak egy kis közösségben, és mégis valamilyen módon aztán nagyon sokat transformálódva aztán leírják őket talán, publikussá válik, és egy mítoszt faragnak belőle. És talán mert teljesen mást jelent, mint amit korábban a kis csoportban a pletyka jelentett. Uh-huh. Ez megtörténhet-e?
Azt nem tudom, hogy megtörténhet-e, hogy nyomon tudjuk-e követni a pletykát. De egészen biztos, hogy ahogy mondjuk egy népdal megfogalmazza egy szerelemnek a fájdalmát, az nagyon telibe talál, és az a népdal tud elterjedni, ami ezt a legszebben teszi. Tehát én úgy gondolom, hogy sok pletyka indul el kél útjára, és az idők során kiválogatódnak a legjobbak, legidőtállóbbak, legpontosabbak, legtalálóbbak, és akkor már nem is csak a terjedésről beszélhetünk, hanem az erjedésről is, tehát ahogy az előbb emlegetett patina egy kicsit megnemesíti Mátyásról, Mátyás királyról most is érdekesek a pletykák, vagy Kleopátráról, mm-hmm. Tehát ez egy nagyon népszerű film volt. Mindig vannak olyan szereplői a történetnek, nekem például Nagy Péter orosz cár, ilyen, akit egy nagyon izgalmas személyiségnek tartok.
De na, mesélj róla egy pletykát.
Szörnyű dolgokat csinált, úgyhogy azokat inkább nem mesélem el. Szadista volt kifejezetten, és sok ember sokféleképpen megkínzott, és ezen gondolkodott. Például idős embereket hívott meg a lakomájára, akiknek reumatikus fájdalmai voltak, és kényszerítette őket, hogy táncoljanak, és ez a kezdet. Tehát, rafinált volt nagyon.
Mindenkinek a gyenge pontját kereste.
Létrehozta Szentpétervárt, elképesztő, zseniális gondolatai voltak, politikailag is, és társadalmilag is. És hát a szerelmem nagyon izgalmas, mert egy igen alacsony sorból származó, talán mosónő Márta, aki később Katalin néven lett, nem csak hogy a felesége, hanem cárnői rangra emelte. Ha jól emlékszem, akkor átengedte neki az egyik nemes, tehát így ismerte meg, és hihetetlen függésbe került Oroszország ura, aki elképesztő kegyetlenséggel bánt az alattvalóival, neki viszont teljhatalmú ura volt ez az asszony, aki nagyon alacsony sorból került fel.
Szép. Visszakanyarodva, hogy hogyan kanonizálódhat egy pletyka, és ezt most tudományosan nagyon szépen levezetted négy szóval, azt kifejted egy kicsit, hogy megértsük, hogy vagy tudsz egy példát mondani, hogy van-e olyan pletyka, amiről tudjuk, hogy úgy kanonizálódott, hogy korábban pletykaként indult? Bekerült a köztudatba, és most már egy nem tudom, common knowledge lett, hogy mondja ezt a magyar, ilyen köztudatban szereplő történet lett.
Szerintem a legtöbb történet, ami a köztudatban szerepel, az valahol ilyen. például Mikszát maga nagyon sok történetről leírja, hogy hallotta valahol. Vagy az előbb említett védőoltásnak a feltalálója Edward Jenner is leírja, hogy neki egy tehenészlány mesélt el, ahogy a tehenészek nem kapják el a himlőt, és ő ezért vágta fel egy tehénnek a tájogját. A tehén ugye latinul vakca, innen van a vakcina kifejezés. Szóval nem tudunk visszamenni a pletykáig, mert az pont olyan nehéz, mint hogyha a folyó mellett állva kérdeznénk azt, hogy melyik csepp származik ebből a patakból, és melyik csepp származik a másik patakból. Az már egy hatalmas folyó, de azt tudhatjuk, hogy amilyen a folyó jellege, olyan az a vidék, az a világ körülötte. Tehát pontos lenyomatot ad a folyó a patakok természetéről is. Tehát a népdalaink mondanak valamit a pletykáinkról is.
De ebben az az izgalmas, hogy most ha lehet, hogyha más ülne velem szembe, és nem egy pletykakutató, akkor úgy azonosítaná ezeket az információkat, amiket Mikszát hallott, vagy amit a másik névre nem emlékszem, hogy hívták?
Edward Jenner.
Amit Jenner hallott, hogy ő azt mondta volna, hogy hallottam ezeket a történeteket, amik segítettek nekem ebben, és ő nem pletykaként azonosítaná, és akkor na, még egy kicsit így kotorászok ebben, aztán ígérem, hogy befejezem, hogy azért nehéz, mert nem tudjuk azonosítani, hogy akkor ez egy olyan történet, aminek a szereplői és a részletei valósak, és nem hívhatjuk pletykának, mert akkor a köztudat volt, és úgy terjedt, mint egy ilyen urban legend, vagy akkor az csak egy pletyka volt, ami éppen valakinek olyan embernek a fülébe jutott, aki azt publikálta.
Köszönöm a felvetést, mert ezzel jutottunk el a legnagyobb különbséghez. A pletyka az egy személyes történet. Személyes. Mindig az adott emberről szól, viszont a mítosz már nem személyes. A mítosz az istenek, félistenek és emberek harcát mutatja be, de azért normatív krízisek és akcidentális krízisek kezeléséhez is tanácsot ad egy nagyon-nagyon elvont úton, tehát nem azt jelenti, hogy mivé kell átváltoztatni valakit, ha megharagszunk rá, nem így kell olvasni a mítoszokat, hanem amit képviselnek az istenek, annak a kapcsolatáról érdemes gondolkodni egy-egy mítosz olvasása után, de ezek már fölöttünk álló történetek. Mint ahogy például egy időben a kultúrában is érő Csehov darab vagy Tolsztoj regény is fölöttünk áll, bár én mondjuk idén láttam a Revizort, és láttam ezelőtt 20 évvel, és idén teljesen más szólított meg bennem, mint 20 évvel ezelőtt. Tehát a történet, mi is újra narráljuk a történetekkel való kapcsolatainkat, viszont a pletyka az aktuális és személyes. Uh-huh. Így zajlik, rólam és Tóth Katiról szól.
Szuper. Jó, akkor ha maradunk annál a központi kérdésnél, hogy mikor pletykálunk és mikor sztorizunk, és most bedobnék egy ilyen példahelyzetet, hogy van-e olyan, hogy én igazából csak sztorizni szeretnék, de belecsúszok abba, hogy pletykálok, hogy tegyük föl, és ez azért is most egy gyors zárójel, hogy valahol olvastam tőled, hogy azért az is fontos része a pletykának, hogy minél pikánsabbat, felháborítóbbat tudjunk állítani. Tehát tegyük fel, hogy én azt mesélem el, amit láttam tegnap, de jó lett volna, erre készülök, de most akkor valamit így gyorsan improvizálok, hogy tehát jó, akkor maradjunk a munkatársi, vagy nem, akkor a...
Ugye nem könnyű pletykát előhívni?
Nem, pláne nem kitalálni. Jó, akkor megyek az utcámban, leállok az autómmal, mit látok? Hogy a szomszéd éppen kimászik az első emeleti ablakán. És ezt mesélem, és valaki közbeszól, hogy nem mondod, és volt rajta ruha. És a szomszédon volt ruha, de én úgy érzem, hirtelen mondjuk, hogy egyfajta nyomás nehezedik rám, hogy a történetem akkor lesz érdekes másoknak, hogyha igazából egyre jobban színezem, és itt siklik ki a történet, és válik pletykává, hogy azt mondom, hogy hát most, hogy így kérdezed, fél homály volt, de nem is emlékszem, lehet, hogy nem volt rajta ruha. Hát figyelj, most, hogy így mondod, tényleg, szerintem éppen akkor kapta föl a gatyáját, és nem volt rajta ing. És így megy tovább a történet, és hogy valahogy belecsúszunk abba, hogy csak egy sztorit akartunk elmesélni, viszont azt érezzük, hogy a pletykára jobban vágynak mások. Ez így jól írja le azt, hogy hogyan lehet a sztorizásból a pletykálásba átcsúszni, vagy az már eleve pletyka, hogy én azzal indítok, hogy csak el szeretném mesélni, mi történt velem, és nincs benne semmi rossz hiszeműség, rossz szándék, nagyot sem akarok mondani, felháborítót sem, tehát nem akarom kielégíteni alapvetően meg automatikusan ezeket a vágyakat, de mégis belecsúszok, mert engedek ennek a dolognak, hogy persze pletykálni tök jó.
Hát az igazságot fel lehet áldozni az érdekesség érdekében, ez egy régi fogása a szép irodalomban tevékenykedőknek, de nekem például egy tipikus pletyka, és ez azért inkább egy felső tagozatos pletyka, hogy volt az osztálykirándulás, és volt ott egy kísérő szülő, és a kísérő szülő, mikor azt hitt, hogy elaludtak a gyerekek, akkor bement a tanárnőnek a szobájába. Én ezt annyi verzióba hallottam, és annyi osztályból, tehát ez inkább arról szól, hogy van ott egy kísérő szülő, legyen a tanár férfi és a szülő nő, vagy a tanárnő és a szülő férfi, de inkább arról szól, hogy rögtön elkezdenek a gyerekek kombinálni. Hogyha látjuk a szomszédot valahonnan kimászni, hát miért nem az ajtó jön ki? Nyilván titkolni akarja azt, hogy ott járt. Miért titkolja? Mert nyilván normaszegésben van, mondjuk meglátogatta az ő szomszédjának a feleségét. Tehát elkezdenek ezek a kombinációk, rekombinációk, torzítások, nagyítások dolgozni, és hogyha elég színes, akkor egy szép történet születik a pletykából, ami aztán leveti majd az eredeti neveket magából, mert azok nem is olyan érdekesek, születnek majd az író tollából új izgalmas nevek, és hogyha kiállja az idők próbáját, akkor még ma is olvasni fogjuk.
Ha ezt most megpróbálom kielemezni, én arra jutok, hogy elkezdődik egy történet, ami hiányos, és a képzeletünk elkezdi ezt a hiányt kitölteni olyan részletekkel, amik, tehát hogy azokat a hiányokat kitöltjük, ez a fill the gap, kitöltjük a lukakat, ami úgy magyarázatot adhat a mi szempontunkból, vagy a mi elképzeléseink alapján a történésekre, és akkor így hirtelen alakul ennél egy jóval érdekesebb, nagyobb történet. Én most erre jutottam.
Igen, tehát a pletykát az csak a két ember érti, aki mondja és aki hallja, de Róma és Júliát azt mindenki érti az egész világon. Hosszabb, kidolgozottabb, alaposabb, és nagyon sok bánatos szerelmi történet van, és volt mindig is a világban. Régen sokkal több volt. Nem véletlen, hogy csak az szólítja meg bennünk az érzelmeink változását, ami olyan színvonalon kanonizálódott, hogyha kölcsön vehetem ezt a kifejezést. Tehát ami úgy foglalja össze a szerelemről szóló tudásunk érzelmi hátterét, ahogy tudomány nem képes, csak egyedül a művészet.
Jól értem, hogy azt mondod, hogy a történetmesélő is színvonal segít jobban megtapadni a pletykának is, mint ahogy a történetnek is. Mert a történetnek biztos, szerintem ezt állíthatjuk, hogy ezért nem mindegy, hogy Józsi bácsi mesélte el, vagy Shakespeare mesélte el, de hogy a pletykánál ez ugyanúgy igaz?
Abszolút. Egyébként Gárdonyi Géza ír erről nagyon szépen, és Karinti Frigyes is. Gárdonyi azt írja le, hogy a semmiből hogyan kell egy nagy szenzációt írni a kezdő újságírónak. Karinti pedig azt, hogy mi az, amit mitől tekintünk valamilyen információt érdekesnek, mitől lesz az érdekes. Tehát, hogyha például valakinek van egy pletykája, ami számára izgalmas, elkezdi mondani a másiknak, látja a másik szem, hogy ereszkedik le a szemhéj, mindjárt elalszik, igen, akkor azt fogja mondani, hogy és nem volt rajta ruha. Nem volt rajta ruha, kés volt a zsebében, boros flaska volt a táskájában, és elkezdi színezni mindaddig, amíg a másiknak fel nem csillan a szeme, mert fel akarja kelteni az érdeklődést, persze, mert izgalmas ember és tájékozott ember színében akar feltűnni.
Jó, de mondjuk ha azt mondjuk, hogy jó, akkor például a történet annyi, vagy nem, akkor az info annyi, hogy Pistike vezette a piros Peugeot-t, ami elment mellettünk, akkor ez rögtön már egy érdekes pletyka lesz, hogyha kiderül a kontextus, hogy Pistike egyébként 11 éves és féllábú. És akkor rögtön van egy ilyen pletyka értéke. Ugye? Mert ha csak ennyibe maradunk, hogy Pisi, és nem se tudom ki az a Pistike, de ha azt mesélik nekem, hogy Pistike 11 éves és féllábú, na azt már én is tovább fogom mesélni.
Pontosan.
Jó, oké, megértettem, köszönöm szépen. Oké, és akkor az utolsó valódi kérdésem az lenne, hogy hol az a határ, ahol a pletyka az káros meg destruktív lehet a közösségre, a csoportra nézve?
ha szándék áll mögötte, vagyis ha stratégiai. Ugyanis, ha nincs mögötte szándék, akkor kijavítja. Akkor nem tud az egyik ember a másiknak beadni egy hazugságot. Képzeld el, Feri nagyon lassú. Látja legközelebb a vadászaton, és látja, hogy mint a nyíl szágult. Tehát, hogy kijavítja magát a terjedő, transformálódó plegyka, a csoporttagok egymásnak átadott történeteink keresztül. Ha viszont egy valaki úgy dönt, hogy neki megy egy másiknak a szép magyar fúrás kifejezéssel, amit hivatunk mobbingnak, vagy az iskolában a cyberbullyingnak, ott már destruktív, de ott manipulációról, negatív szándékról, gonoszságról és stratégiáról beszélhetünk. Ez van a rágalom mögött, ez van az intrika mögött, és ez van még számos olyan műfaj mögött, amivel összekeverik a pletykát.
És szociálpszichológusként te hogy látod, hogy a pletyka mögötti motiváció az mekkora részben rejt stratégiát a színfalak mögött?
Csak abban az esetben, hogyha valaki hoz magában erről egy döntést, már pedig én mindenkit rá fogok venni arra, hogy terjesszen negatív információk a Zsókáról, hát ha így el tudjuk írni, hogy hamarabb rúgják ki, mint hogy ezt a főnök tervezi az év végén. De ez egy konkrét szándék kell, hogy legyen valakinek a fejében.
Jó, de ha most itt ilyen bírósági ítéletet kéne hozni a pletyka fölött, akkor azt mondanád, hogy egyébként a pletyka az legtöbbször önmagunk szórakoztatására, a másik szórakoztatására, hogy jó, tehát hogy nem is tudom, megkönnyebbült érzést adjunk a másiknak, és egy csomó ilyen jó szándék áll a mögött, hogy igazából mi csak ezért szeretünk pletykálni, és ez egy nem káros, ez még akár mondhatjuk jótékony tevékenység is lehet. Viszont kis részben, amikor felhasználják valaki ellen, akkor rögtön a többi kategóriába csúszik. Már is rágalom lesz belőle, mobbing.
Tehát, abszolút, így gondolom.
Tehát, hogy egyébként a pletyka az egy pozitív színezetű...
Semleges.
Semleges. Jó, és akkor az utolsó kérdés, ezzel akkor el is köszönünk, hogy te is azért sokat foglalkozol a pletykának a történetmesélési részével, hogy itt, hogyha így alá kellene húzni, vagy ki kéne hangosítani egy gondolatot, amit a történetmesélésről te szívesen így átadnál a hallgatóknak, akkor mi lenne az?
A történetmesélésről?
Vagy a történetmesélés erejéről?
Szociálpszichológusként eléggé meg vagyok győződve arról, hogy sokkal jobban el lehet mondani egy szabályt egy történettel, mint egy szabállyal. Biztos mindenki emlékszik arra a mesére, amikor a pásztor fiú farkast kiált. Ez egy ötmondatos mese, és mégis sokkal érzékletesebben elmondja, hogy ne lármázzunk fel a többieket akkor, amikor nincs nagy baj, vagy unatkozunk, mert akkor nem számíthatunk majd rájuk, hogyha valós gondok közé kerülünk. De a pásztor fiú története, aki farkast kiáltott, az sokkal jobban belevési az emberekbe a szabály. Úgyhogy a történet az nem csak szórakoztat, nem csak az érzelmeinket kavarja fel, hanem megtanítja azokat a szabályokat is, ahol mi egy kis közösségben, egy faluban, vagy akár nagyvárosban, én remélem, hogy globálisan is, de emberi működésünk mentén a különböző csoportokban együtt tudunk élni.
Ú, de jó. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen én is.
Akkor összefoglalva, minden tud pletyka lenni, minél aktuálisabb és minél személyesebb. Hogyha sztorizni szeretnénk, akkor nyugodtan beszéljünk magunkról. Amint másokról kezdünk el mesélni, az már automatikusan pletyka lehet. De ezzel egyáltalán nem ártunk, hogyha nincs mögötte stratégiai szándék, és sőt, még tudunk ugyanolyan pozitív érzéseket is a másiknak okozni ezzel, mint hogyha egy inspiráló történetet mesélnénk, nem tudom, Steve Jobsról. Köszönöm, Zsuzsa.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
Köszönjük, hogy velünk voltatok. Ha bármilyen észrevételetek vagy ötletetek van, írjatok nekünk a storypodcast@gmail.com e-mail címre. A zenét a Mary Pop Kids, Martin Grant és a Saban szolgáltatta. Sziasztok! Lavka Dávid voltam, és ne feledjétek, aki érti a sztorikat, azt nem lehet félrevezetni. Aki el is tudja mesélni őket, az hatással lehet a körülötte lévő világra.